40. A vasúti szerelvény alatt fekszek, kerekeket cserélek. Persze ez nem olyan, mint amikor az autókerék cseréjére kerül sor, hanem sokkal nehezebb. Jól fel kellett gyűrnöm az ingujjamat, hogy elvégezzem a munkát. Sajnos ezt minden alkalommal meg kellett csinálni, amikor vonattal Oroszországba akarok utazni. Arrafelé szélesebbek a vasúti vágányok, de magamban azon töprengtem, miért ne tudná valaki más a vasúti társaságból elvégezni ezt a cserét. Ha utazni szeretnék, mindenképpen alá kell feküdnöm és felgyűrnöm az ingójamat. Elvégeztem a szerelést, és a vonat elindult. Reméltem, hogy jó vonatra szálltam, mert Szentpétervárra akartam utazni. Találtam egy számomra megfelelő kupét, és oda telepettem. Nem voltam egyedül. Egy idős szakállas bácsika ült velem szemben, be nem állt a szája. A cári Oroszországról beszélt. Kisült, hogy azok közé a művészek közé tartozott, akik a cárné részére a hímzett tojásokat készítették. Nem bírta ki, hogy meg ne kérdezzen, hová utazok. Elmondtam neki, hogy a Szentpétervári téli palota alatt van egy rejtekhely, ahol az épület tervrajzait és még sok mást is tartanak. Onnan szeretném valahogy megszerezni az ír csipke mintákat, mert Vinus most azzal foglalkozik. Nagy meglepetésemre elmondta, hogy ő pontosan tudja, merre van az a rejtekhely. Már többször járt abban a pincehelyiségben. Részletesen elmondta azt is, hogyan tudom a legkönnyebben megtalálni. Amikor rákérdeztem, hogy Szentpéterváron lakik-e, nemlegesen válaszolt. Az egyik rokonához megy látogatóba. Az utazás sokáig tartott. Közben találkoztam a kiszolgáló lánnyal, aki nagyon hasonlított Mására. Mása orosz televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozatra gondolok itt. Talán azért is, mert ruhája, fejkendője, még a pacsnia is lila volt. Szőke siskája eltakarta a homlokát, de viselkedése is nagyon hasonlított rá. Bármit kérdeztem tőle, mindenre haragosan azt válaszolta, «Ja, nie znaju», azaz nem tudom. A Szentpétervári vasútállomáson elváltunk egymástól, autót béreltem, és azzal indultam a palota felé. A pincebejáraton autóval be lehetett hajtani, de csak egy sorompóig, a sorompó mellett parkolóhelyek voltak. Úgy nézett ki a helyiség, mint egy föld alatti garázs. Leparkoltam, majd bementem egy keskeny, hosszú folyosóba. A folyosó végén lépcsők vezettek lefelé. A lépcső végén alacsony, kör alakú terembe érkeztem. A falai csak ajtókból álltak, volt belőlük legalább 15. Ha nem találkozom az öreg muzsikkal, a vonatban, nem tudnám, melyik ajtót kell kinyitnom, de most már tudtam, és kinyitottam. Hosszú, folyosószerű pincébe jutottam. A boltíves mennyezet alatt két oldalt megszámlálhatatlan mennyiségű pókhálós boros üveg sorakozott. A több száz éves üvegek úgy voltak fektetve, hogy a nyakuk kifelé legyen. Végig kellett mennem mellettük, bár vonzóak voltak, egyesen vehettem kézbe. Ezt még az öreg tanácsolta. Ha megtenném, az egész rakás összedőlne és betemetne. A pince másik végén újabb ajtóra bukkantam, oda is benyitottam. Egészen más világ terült elém. Hosszúkás, klasszikus nappali szoba volt. Nem olyan nagy méretű, mint a pince. A helyiség egyik oldalán szekrények sorakoztak. A másik oldal előtt barna támlás bőrkanapé állt. Előtte dohányzó asztal, amelyen sakktábla feküdt, felállított sakkfigurákkal, mintha valaki épp most hagyta abba a játékot. Pedig a teremben nem láttam senkit. Jobbra hatalmas festmény lógott. Valamelyik orosz grófot vagy hadvezért örökítette meg. A portré a 17. századi festészet stílusában készült. Épp hogy körülnéztem, a fal, amelyen a portré lógott, megmozdult. Függőleges helyzetbe 180 fokkal elfordult. Most az olajkép helyett egy karosszék jelent meg, amelyben Oleg a múzeum őre ült. Amikor hozzáléptem, felállt. Megijedt. Nem gondolta azt, hogy lesz valaki a szobában. Igyekeztem barátságosan mosolyogni. Szótlanul a kezét nyújtotta, és a sakktábla felé mutatott. Leültünk a tábla elé. Most én ijedtem meg. A sakktudásom alig, ha érj el egy középiskolás tanulóét. Ha játszani kell, mielőtt elmondanám, milyen radban vagyok, biztos veszítek. Az pedig nem jó fényt vett rám, ezért szólni akartam, de Oleg tenyerével áit mutatott. Na, ebből baj lesz, gondoltam magamban. Hát így is lett. A negyedik lépés után Schuster-mattot kaptam. Kéznyújtással elismertem a vereségemet. Nem csinált kérdés belőle, csak hátradőlt. Összekulcsolta ujjait és várt. Eljött az ideje, hogy elmondjam, mi áradban vagyok. Türelmesen meghallgatott és igenlően bólintott. Az egyik szekrényhez ment és elővett egy csomó barna csomagoló papírt. Csak amikor elém tette és felhajtotta a védőpapírt, akkor láttam meg a mintákat. Fehér, pausz papírra voltak rajzolva. A pausz alá még indigót is tettek, hogy ha valaki leszeretné másolni a mintát, kéznél legyen. A minták elég nagyoknak tűntek, meghaladták az eredeti nagyság többszörösét. Megközelítően 0,5-ször 1 méteresek lehettek. Mellettük egy borítékban kisebb mintákat is láttam, olyanokat is, mint egy bélyeg, azokat is átnéztem. Közöttük is találtam érdekeseket, lepkék, csillagok, levelek, sok különböző forma volt. Az írt csipke érdekessége az is, hogy emeletes. Az alapmintára még egy alakzatot horgolnak. Szóltam Olegnak, hogy ezeket a nagyokat elvinném, vagy ha nem lehet, akkor másolatot készítenék róluk. Azt válaszolta, hogy ha a felettese megengedi, készíthetek másolatokat, de elvinni semmi esetre nem lehet, még akkor sem, amikor elmondtam, hogy a tulajdonossal utaztam a vonatban, és az engedélyt adott rá. Nézegettem a mintákat. Külön választottam azokat, amelyek tetszettek. Reméltem, Vinusnak is tetszeni fog a válogatásom. Ez idő alatt Oleg elment megkeresni főnökét és engedélyt kérni a másolásra. Míg várakoztam, az apró bélyeg nagyságú mintákat betettem a pénztárcámba. Láttam, hogy az őr nem is tudja, mennyi és miféle mintákról van szó. Amikor visszajött, örömmel tudatta velem, hogy a másolást engedélyezték. Neki láttam. Sok időm bekerült. Szerencsére az indigó megkönnyítette a munkámat. Olegra nem panaszkodhattam, mert segített. Ő is rajzolta a mintákat az indigón keresztül. Közben elmondta, hogy mennyire élvezi a dolgot, mert ő apja festő volt. Ő festette az olajképet a szobafalán, amely épp Pyotr Alekszandrovicsot ábrázolja. Amikor elkészültem, mindent betettem az aktatáskámba, és elindultam a borpincén keresztül kifelé. De nem jutottam ki. Valószínűleg rossz ajtót nyithattam meg. Újra Oleg szobájába kerültem. Csak egy kört írhattam le az alagutakban. Szerencsémre Oleg már elment. A mintákat is a helyükre rakta. Nem kellett magyarázkodnom, miért jöttem vissza. Így hát újra neki indultam. Hosszabb körséta után végül megint a sorompóhoz értem, ahol az autót hagytam. Mérgemben megrugdostam a kocsi kerekét. Ezzel magamnak több fájdalmat okoztam, mint az autónak. Tudtam, ha vonattal utazom, Oroszország határán megint kerekeket kell cserélni. Nem akartam újra a vonat alá feküdni, ezért kocsival indultam vissza. A parkolóban egy orosz gáztípusú terepjáró állt. Abba ültem bele, hogy majd elindulok. Nem találtam az indító kulcsot. Átkutottam az autó belsejét, de sehol sem találtam. Akkor jelent meg Karesz, kezében egy nagy kulcsal. Hasonlított a zombori házunk nagy kapujának kulcsára. Azt mondta, ezzel be lehet indítani az autót. Nem akartam elhinni. De amikor a kezembe adta és megtaláltam a kormány alatt a helyét, tényleg begyújtott. Karesz is velem jött. A kocsi elindult. Nagyon rázós úton mentünk, egész apró jégbordák borították. Úgy rázott, hogy azt hittem, leszakad a szívem. Karesz útközben elmondta, hogy fel kell keresnünk az L. Pétereket. Ő kikönyörgött tőlük egy forgatókönyvet. Karesz mindenáron forgatni szeretne, habár sokan azt gondolták, hogy öreg már ahhoz. Amikor egy faluhoz értünk, Karesz rám szólt, hogy álljunk meg. Egy deszkakerítésre mutatott. A kerítés mögött állt L. Péterék háza. Fel kell keresnünk az L. Péteréket. Vigyáznunk kellett, mert az udvar jóval lejjebb helyezkedett, létrával kellett lemenni a házhoz. De mielőtt elindultunk a ház felé, Karesz elpanaszolta, hogy L. Péter csak akkor áll szóba vele, ha nyújtófát visz magával. Még az is számított, hogy a nyújtófa tele legyen szögekkel, amelyeken szálvonós kötél van. Azt kell tekergetnie Péter arca előtt, csak ha azt megteszi, akkor áll szóba vele. A faluban megszereztük a nyújtófát. Karesz egyedül indult le a létrán. A ház előtt beszélgettek. Én csak fentről az útról figyeltem őket. El Péter ott állt a feleségével. Kareszt tekergette a nyújtófát. Látszott, hogy a tárgyalások akadoznak. A tárgyalás eltartott. Ez idő alatt megérkezett Vinus is. Kocsival elénk jött, mert már nem tudta elképzelni, merre vagyunk ilyen sokáig. Együtt néztük Kareszt tárgyalását. Végül is Kareszt megjött kezében a forgatókönyvvel. Nem volt megelégedve. Elpanaszolta, hogy El Péternek van még egy forgatókönyve, amely sokkal jobb, mint az, amit kicsikart tőle. Amikor meglátta Vinust, megkérte, hogy menjen le ő is az udvarba. Próbálja megszerezni a másik forgatókönyvet. Azt is elmondta, hogy hasonló nyújtófát kell vinnie szögekkel és kötéllel, de a kötél és a fa más színű legyen. Bár hideg tél volt, ahhoz, hogy El Péter meglágyuljon, fürdőruhát kell viselnie. Úgy is lett. Lent Vinus szintén sokáig tárgyalt. Mutogatta magát, mint egy manöken. Billegett jobbra-balra, habár ez El Péter feleségének nem tetszett, de a végén megkapta a másik forgatókönyvet. Visszafelé Vinus már a létrán hadonászott, a kezében tartotta a nagy papírtekercset a forgatókönyvvel együtt. Karesz nagyon örült neki, mind a hárman egy kocsival mentünk tovább. Karesz útközben olvasni kezdte a szöveget, nagyon tetszett neki, de amikor Vinus elmondta, hogy csak azzal a feltétellel kapta meg a szöveget, ha Árpád rendezi, nagyon elszomorodott.